Köszöntöm Önöket, Sós Viktor vagyok, a műsor szerkesztője. Mai műsorunkban a 200 éves Magyar Tudományos Akadémia egyházi mecénásairól, azok közül is az egyéni hozzájárulásokról, a közösségi hozzájárulásokról, illetve díjakról fogunk beszélgetni. Vendégünk Bárány Zsófia történész, az Országos Széchenyi Könyvtár Lipták Dorottya sajtótörténeti kutatócsoportjának tudományos munkatársa. 2025-ben ünnepeljük a 200 éves Magyar Tudományos Akadémiát, és a mai beszélgetésünkben kifejezetten egyéni és közösségi hozzájárulásokra az egyházi személyek vonatkozásában fogunk kitekinteni. Nézzük meg, hogy a 19. század közepétől kezdődően kiket lehet kiemelni, akik egyénileg támogatták egyházi személyként a Magyar Tudományos Akadémia működését, épületét és tevékenységét.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. 1850 és 1920 között esik az a nagy mecenatúra korszaka, amiről ma is szó fog esni. Tehát akkor essék szó első körben a már említett egyéni hozzájárulásokról, még inkább az egyéni hozzájárulásoknak a változatosságáról, hogy milyen sokféleképpen tudott a kis, nagy ember hozzátenni a tudós közösséghez. A már említett, ugye nagy mecénások mellett ki kell emelni az egyházi személyek, én most nagyon idézőjelbe tenném, a kisebb hozzájárulásait, illetve a támogatások változatosságát is. 1855-ben például arról számoltak be az igazgatói tanács ülésén, hogy Kovács Miklós erdélyi püspök az akadémiai éremtár részére 100 aranyat hagyományozott. Ugyanekkor Gruber György, pécsi címzetes kanonok és magyar széki plébános több mint 6000 pengőforintot adott betáblázott kötelezvényekben, míg a papköltő, műfordító, Vörös Marti Mihály segítő, MTA levelező tag Egyed Antal három különböző munkájából ajándékozott 100-100 példányt az akadémiai tőke nevelésére, ahogy ő fogalmazott. A tudományban tevékenykedő egyháziakra jellemző volt, hogy szívesen támogatták az intézetet. Erre egy példa az 1849-ben honvédként szolgáló, 72-től levelező, 1892-től rendes tag kanonok, főesperes Por, eredeti nevén Bauer Antal, aki 1906-ban 8000 koronát adományozott. Az elsősorban az Anjou-korral foglalkozó Por az akadémiai tagság mellett a Magyar Történelmi Társulatnak, valamint a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaságnak volt igazgató választmányi tagja. Nem csak adományokkal támogatták az akadémiát az egyháziak, de az adományok gyűjtésében is részt vettek. Az 1859-ben meginduló gyűjtés során például aláírási éveket köröztettek, amelyeken az akadémia felépítendő palotájára és alaptőkéjének növelésére lehetett külön-külön felajánlásokat tenni. Közel 3000 aláírási ívet küldtek szét, javarészt jelentős, ismert személyiségeknek, akik vállalták a gyűjtőmunkát környezetükben. Tehát az akadémia ismerte, hogy kik azok, akik befolyással bírnak környezetükre, fontos, és itt az egyházi befolyás is jócskán számított. A befolyásos aláírási ívet vezetők között volt például a széleskörű összeköttetésekkel rendelkező Danielik János, egri kanonok, a katolikus közművelődés ügyét szolgáló egyházi egyesület és könyvkiadó vállalat, a Szent István társulat alelnöke is. Politikai kapcsolatai kiterjedtek a konzervatívukra épp úgy, mint Deák Ferenc közvetlen környezetére, illetve jelentős egyháziakat is maga mellett tudhatott, például Szitovszky herceg primás szakértőjeként, tanácsadójaként is tevékenykedett. Tudománypártfogói munkásságát elismerve 1858-ban az akadémia tiszteleti tagjává választotta. Nem meglepő tehát, hogy Danielik János aláírási ívén mások mellett adakozóként szerepelt a zeneszerző Ábrányi Kornél, a könyvkereskedő és kiadó Hátlében Adolf, az akadémia ügyésze Hinka József, az építész Ibl Miklós, az orvos Szendrei Ignác, Orlai Petrik Soma és idősebb Peski József festőművészek, a közgazdász Kautz Gyula és Bogner Amália is, az angol kisasszonyok Pesti intézetének előjárója. Ezen az aláírási íven a legnagyobb összeget, 100 forintot, Fluck Ede jogász adta, aki később a 7 személyes tábla bírája lett. Az egri kanonok összesen 471 forintot fizethetett be végül az akadémia pénztárába. Danieli kapcsolatai a későbbiekben is fontosnak bizonyultak. Tezsőfi Emil 1865-ben például több levélben kérte az egri kanonok segítségét, hogy egy belga bankár és vállalkozó brüsszeli bankjától együttesen szerezzenek pénzt az akadémiai építkezésekhez, idézett a Dezsőfi egykori leveléből. Nekünk lesz kémiai laboratóriumunk. Ez most tőlünk nem telik, de telnék tőlük, mert a belgáktól. Méltóságot tagja a testületünknek, és így ezekre szuggerálhatni jogosítva van. Nekünk pedig még jó sok pénzre lesz szükségünk, hogy minél inkább megkíméljük az intézetet az adósságcsinálás kénytelenségétől. Az új támogatók toborzása mellett a korábbiak megtartásában is számítottak az egyháziak segítségére. Erre volt példa, amikor Dezsőfi Emil MTA elnök az 1848-49-es események során kompromittálódott egykori csanádi püspököt, Lonovics Józsefet kérte meg, hogy vegye rá Széchenyi Istvánt 1858. november 6-ai levelének visszavonására. A híres kemény hangú levélben a gróf az akadémia további támogatásától való elállást vetette fel, amennyiben hatalmi nyomásra törlik az alapszabályokból a tudományok magyar nyelvű művelésére és terjesztésére vonatkozó kitételt. A döblingi remetét látogató Lonovics ezekben az években egyébként pénzzel is segítette az akadémiát. 1856-ban évenkénti 10 forintot ajánlott fel a magyar történelmi emlékek megjelentetéséhez, 1860-ban pedig 100 forintot adott a palota építési költségeire. Az azonnali probléma megoldásban is számíthatott az akadémia az egyházi hozzájárulásokra. 1869. februárjában például tűzötött ki a palota padlásterében, ami átterjedt a harmadik emeleti helyiségekre is. A szabadságharcot követően letartóztatott, majd ausztriai számüzetésben kényszerült Jekefalusi Vince, 1866-tól székesfehérvári püspök, a következő szavakkal adott 300 forintot a keletkezett károk enyhítésére, idézem. Ezen nemzetisebbnek némi, de mégis rögtöni enyhítésére, miután szűkebb jövedelmem többet áldozni nem enged, fogadja nagy méltóságot tőlem szívesen az ide melléket, 300 osztrák forintokat.
Az egyéni támogatások mellett nézzük meg, hogy közösségileg hogyan és miként segítették egyházi közösségek a Magyar Tudományos Akadémia működését.
Az 1859-es gyűjtési felhívás előtt is érezhető volt az akadémia támogatásáról való közösségi nyitottság. Bár az intézmény 1857-ben még az alapszabályainak rendezéséről tárgyalt, és nem a székház kérdése állt előtérben, 1857. július 24-én a Szabolcs vármegyei, idézem, bogdányi aláíróktól a Magyar Akadémia épületére 80 forint érkezett. Az első adakozók nevét megőrizte a bogdányiak aláírási íve, amelyen olvasható a helyi református esperes Bodnár Gábor neve is. Az 1859-es felhívás nyomán aztán az egyháziak részéről érkező közösségi támogatásra sem kellett sokáig várni. 1860. januárjában a leendő akadémiai palota tőszomszédságában lévő Franz Josef Placon, ma Széchenyi téren álló Európa vendéglőben tartott izraelita bál rendező választmánya a január 25-i vigasságuk jövedelmének maradékát, azaz több mint 900 forintot ajánlott fel, majd fizetett be az akadémiai házépítés tőkéjéhez, kifejezve, idézem, a feletti igaz örömünket, hogy a Nemzeti Intézet nagy épületéhez mi is járulhatunk, idézet vége. Más egyházi közösségek is gyorsan reagáltak a pénzgyűjtésre, január közepére a győri káptalan, a piarista rendtagjai, valamint az esztergomi főkáptalan 500-500 forintot adományozott az épületre. A hónap második felére a szombathelyi káptalan, a palotára szánt 500 forinttal csatlakozott a felajánlásokhoz, a kalocsai főkáptalan pedig 500 forintot adományozott az épületre, és több mint 500 forintot az intézet tőkéjére. Februárban aztán az írci apátság 1000 forintos, a veszprémi káptalan 500 forintos, majd a kassai káptalan 10-10 forintos épület és tőke adományáról lehetett olvasni a sajtóban. A kanonoki közösségektől érkező összegekre hatással lehetett, hogy olykor az előjárók is jelentős adományt tettek. Kunst József kalocsai esek például az elsők között adott 5000-5000 forintot, Nehiba János kalocsai nagyprépos pedig 200-200 forintot az épületre, valamint az alaptőkére, ahogyan Simor János, akkor még győri püspök is komoly összeggel járult a kiadásokhoz, épületre 1000, alaptőkére több mint 4000 forintot adott. A példamutatás a katolikusok mellett más egyházak esetében is fontos lehetett, így például a görögkeleti egyházhoz tartozó báró Sina Simon híres 80 ezer forintos felajánlása 1858-ban. Tehát a báró 1858-ban adta ezt a jelentős összeget, 1860-ban pedig a pesti görögkeleti egyházközség adott 2000 forintos adományt az akadémia javára. Tehát valószínű, hogy van hatása a vezetőknek, vagy a kiemelt tagoknak a közösségek életére etéren is. A közösségi adományokra a székház felépülte után is szükség volt. Már az ünnepélyes megnyitón 1865-ben jelezte az akadémia alelnöke Ötvös József a díszterem falfestményekkel történő díszítési tervét. A kifestésre és a gyűjtés szervezésére külön bizottság alakult, amelynek első elnöke Kossuth Lajos egykori minisztere, a Magyar Történelmi Társulat elnöke, 1878-tól tribunici címzettes püspök Horváth Mihály lett. A megfelelő anyagiak előteremtéséhez Horváth a katolikus fővapság körében indított eredményes akciót. Hajnagy Lajos kalocsai érsek és Samassa József akkori szepesi püspökök voltak az elsők, akik 1500 forintot ajánlottak föl. Később csatlakozott hozzájuk Bartokovics Béla Agri érsek és Kovács Zsigmond pécsi püspök egyenként 1500 forinttal, valamint Bonnás Sándor csanádi és Ipoly Arnold besztercebányai püspökök 1000 forinttal. Pejtler Antal, váci püspök 750, míg Rezucsek Antal, zirci apát 300 forinttal támogatta a festmények elkészültét. A díszterem kifestésének folytatásához szükséges pénz előteremtése céljából 1891-ben Fraknói Vilmos másodelnök ismét, idézem, hazánk áldozatkész főpapságához fordult, amelynek következtében egy éven belül 3000 forintnál nagyobb összeg gyűlt össze. Az adakozások sorát ekkor Simor János hercegprímás kezdte 700 forinttal, őt követte Hornik Károly veszprémi és Császka György szepesi püspök 500-500 forinttal, Slauk Lőrinc nagyváradi püspök 300 forinttal, Lönhárt Ferenc erdélyi Suszter Konstantin Váci és Dezsőfi Sándor csanádi püspökök 200-200 forinttal, Bende Imre besztercebányai, Dulánszki Nándor pécsi, Zalka János győri, Hidasi Kornél szombathelyi, Meszkényi György szatmári, Steiner Fülöp székesfehér vári püspök, Vaszari Kolos pannonhalmi főapát és Pánti Endre egri nagyprépost 100-100 forinttal, továbbá Vajda Ödön zirci apát 50 forinttal.
Láthatunk egyéni és közösségi mecenatúrákat, támogatásokat. Nézzük meg, hogy milyen jutalmak, díjak jöttek létre, amelyek egyházi személyekhez köthetők, és amelyek esetlegesen egyházi személyek kaphattak meg.
Igen, a jutalmak rendkívül fontos része az egyházi mecenatúrának. Több jutalom, illetve díj köthető egyháziak nevéhez, így például a Ipolyi díjat, vagy az Oltványi díjat lehet megnevezni. Én most 4 díjról fogok beszélni, nevezetesen a Sámuel díjról, az Oltványi díjról, az Ipolyi díjról, illetve hát a Kanizsai alapítványról és azok életéről és hatásairól. A forradalmat és a szabadságharcot követően magányba vonuló egyházíró Sámuel Alajos Majki prépost 1855-ben végrendeletében 1000 forintos alapítványt tett az akadémia javára, hogy annak kamataiból évenként a legjobbnak ítélt nyelvészeti magyar munka szerzője jutalmaztassék. Mivel a legjobbnak ítélt nyelvészeti munka más akadémiai nyelvészeti jutalomba, például nagy jutalomba, marcibányi jutalomba is részesedhetett, a Nyelvtudományi Bizottság azt javasolta, hogy a Sámuel díjat olyan értekezés kaphassa meg, amely egyrészt sem akadémiai, sem egyéb pályadíjat nem nyert, másrészt a nagyobb jutalmaknál nem ért számításba kisebb terjedelme viatt, vagy mert nem önálló alakban jelent meg. Az alapítvány összegkamatait az akadémia évi 15 aranyra egészítette ki, majd 1860-ban első ízben adták ki a Sámuel díjat. A Sámuel díj a nagy jutalom és a marcibányi mellékjutalom mellett az egyik olyan akadémiai jutalom volt, amely 1949-ig, az akadémia átszervezéséig töretlenül fennállt. Noha az első világháborút követően elenyészett az eredeti adomány tőkéje, az akadémia a díj összegének odaítélését továbbra is biztosította. 1922-ben bejelentették, hogy Kölber Alajos, a Kölber testvérek kocsi gyártás tulajdonosa és igazgatója, a Sámuel díj összegének felemelésére 10.000 koronát adományozott. Ezt követően 1924-től a díjat Sámuel Kölber jutalomnak nevezték. Az évek során a jutalomban a magyar nyelvtudomány legjelesebb képviselői részesültek. az orientalista Vámbéri Ármin, a germanista Peckedeon, a findugrisztika jelentős képviselője Gombut Zoltán, a nyelvtörténés szlavista Kniezsa István, vagy épp a bizantológus Moravcsik Gyula. Az iskola ügyért, azon belül is a nőoktatásért sokat fáradozó író földelki plébános Oltványi Pál 1869-ben jelentette be alapítványi szándékát, végrendeletileg 1000 forintot hagyományozott az akadémia alaptőkéjének növelésére a következő indoklás mellett, idézem. Ezen a népnevelés szentügyére is világító toronygyanánt fényeskedő Magyar Tudományos Intézet iránti szeretetemnek akartam tanúságát megújítani akkor is. Megvizsgáltam önmagamat, és a vizsga eredménye az volt, hogy e tárgyban hazafiúi kötelességemnek még nem egészen tettem eleget. Miként arra levelében is utalt, nem ez volt az első felajánlása a tudós közösség számára. Korábban ajándékozott már ősnyomtátványokat a könyvtárnak, 1860-ban pedig csekély filérrel, ahogy ő fogalmazott, járult hozzá az intézet fenntartásához. Az 1869-es adománya folytatásaként Oltványi 1871-ben 1200 forintra emelte az összeget, és részletezte annak rendeltetését. A tőke kamataival 4 évente olyan pályaművet kívánt jutalmazni, amely a magyar katolikus egyház történetét tárgyalja, katolikus szellemben. Amikor az utóbbi kidételnek ellentmondott az akadémia, akkor nagyon fontos kiemelni, hogy Oltványi elfogadta az intézet álláspontját. Tehát ez nem gátolta abban, hogy továbbra is kitartson amellett, hogy szeretne egy alapítványt tenni ebben a témában. 1874-ben írták ki az Oltványi díj első pályázatát a magyarországi zsinatok történetére, ami azonban több ízben is eredménytelenül zárult. Bár az eredménytelenségét látva Fraknói Vilmos 1881-ben 600 forintra emelte az eredetileg 300 forintos jutalomdíjat, így sem érkezett díjazható pályamű. Ugyancsak 1881-ben változtattak a témán, és a magyarországi szerzetesrendek történetének megírását ösztönözték volna vele. A magyarországi pálosok, kartóziak, domonkosok, illetve a népoktatás és a káptalani iskolák történetével kapcsolatban kiírt pályázatok azonban már eredményesen zárultak. Az Oltványi jutalom 1924-ig állt fenn. Most következik a már említett, sokat említett és az akadémiáért sokat tevő tudós Ipoly Arnold és a hozzá köthető Ipoly díj. 1886-ban elhunyt Ipoly Arnold és végrendeletében a hagyatéka 1/3-át a Magyar Tudományos Akadémiának és a Magyar Országos Képzőművészeti Társulatnak adta. A két intézmény közös kérésére az összegek az akadémiához kerültek, majd az 1892. évi alapítványi tervezetben arról született döntés, hogy a két egyesített tőke összeg kamataiból legalább 1000 forintnyi összeg a magyar nemzet egyházi, politikai, irodalmi, műveltségi és műtörténetből vett tárgyú művek jutalmazására és esetleg kiadására fordítatik. 1894-ben került sor az Ipoly jutalom első kiírására, és közel 2 évtizeden át működött. Fennállása alatt történeti művek megírását, valamint már elkészült munkák megjelentetését támogatta. A jutalmazottak között volt Fraknói Vilmos Károly Árpád, aki a magyar és erdélyi történelemre vonatkozó bécsi levéltári források feltárásában, valamint közreadásában érte kiemelkedő eredményeket, a ciszterci szerzetes és művelődéstörténész Béke Firemig, Hodinka Antal egyetemi tanár és a szlavisztika avatott művelője, illetve Domanovszky Sándor, művelődéstörténet professzora, a Magyar Történelmi Társulat alelnöke is. És akkor végül a legutolsó díjról is essék szó, a már említett Kanizsai Alapítványról. Ipolyhoz hasonlóan ugyancsak 1886-ban hunyt el Kanizsai Károly, tiszaőrsi apát plébános is, aki végrendeletében 1000 forintot hagyott alapítványként az akadémiára, hogy a tőkének legalább 300 forintra menő kamata pályadíjú szolgáljon a hazai történelmről szóló munkáknak. A kanizsai jutalmat végül 4-szer hirdették meg, ám a kiírt történeti kérdésekre, például politika, majd művelődés történeti korrajz, az 1301 és 1711 közötti időszakból, vagy Dezsőfi Aurélia jellemrajza, szóval ezekre egyetlen pályamű sem érkezett.
Azt már csak felveti az ember, hogy milyen jó lenne, hogyha ilyen tematikájú díjak ma is lennének a Magyar Tudományos Akadémián, de ezt nem az én tisztem. Talán érdemes összegzésként összefoglalni, hogy mit is jelentett az egyházi mecenatúra a 200 éves Magyar Tudományos Akadémia vonatkozásában.
Látható, hogy a felekezetekre jogi és társadalmi státuszoktól függetlenül, kezdetektől fogva jellemző volt az MTA melletti elköteleződés, amely anyagi és egyéb támogatásban is kifejeződött. A székház 1865. évi ünnepélyes átadására például a következőképpen készült a pesti izraelita hitkösség. Idézem. A Magyar Tudományos Akadémiának folyóhó 11-én végbe menendő ünnepélyes megnyitására Zilc Mór tudósításunk egy örömszózat című héber költeményt szerzett, miután az abban kifejtett érzelmekben mi is osztozunk, elhatároztuk azt hitközségünk költségein kinyomtatni, és a tekintetes akadémiai tagok közt az ünnepély alkalmával szétosztani. Az 1850-es és 1910-es évek között számos mecénás vagyoni és jogi helyzetének köszönhetően főleg a katolikus egyházból jelentős összeggel segítette az intézetet, miközben a kisebb, egyéni pártfogás, adományok, valamint a közösségi hozzájárulások szintén komoly támogatást nyújtottak. Utóbbi esetében fontos kiemelni, hogy mindegyik felekezet kivette a részét a korszak nagy közösségi gyűjtéseiből, tehát a székházépítésből, díszfestésből, az NTN alapjának megerősítéséből. A jutalmak terén is megtalálhatóak voltak az egyháziak felajánlásai. Ők alapították többek között a nyelvészeket elismerő Sámuel díjat, vagy a történeti kutatásokat ösztönző Ipoly díjat. A két világháború között a megváltozott anyagi viszonyok miatt az állami finanszírozás mellett látványosan csökkent az egyházi támogatások száma, és az adományok már inkább meghatározott célra érkeztek, például adott kézilat megjelentetésére vagy kötészeti feladatokra. Újdonságnak számított egyúttal, hogy a felhívás útján bevonták a felekezeti ifjúsági intézményeket is az akadémiai mecenatúrába. Én nagyon köszönöm, ha kísérték ezt a hatalmas tablót, amit próbáltunk együtt bemutatni az akadémia elmúlt 200 évéből. Ha mondhatok még egy utolsó mondatot, akkor azt mondom, hogy keressék fel, ha idejük, energiájuk és kedvük engedi a Nemzeti Múzeumba nemrégiben megnyitott a 200. ünnepségre elkészült Varázshatalom című kiállítást, és fedezzék fel benne ezeket a neveket, akiket ma hallhattunk, és örüljünk együtt ennek az elmúlt 200 évnek, és nézzünk ezzel az örömmel a következő, hát nagyon remélem, hogy sok-sok esztendőbe.
Egyéni, közösségi, egyházi mecenatúrákról és díjakról hallhattak beszélgetést a 200 éves Magyar Tudományos Akadémia egyházi mecénásainak vonatkozásában. Vendégünk Bárány Zsófia történész, az Országos Széchenyi Könyvtár Lipták Dorottya sajtótörténeti kutatócsoportjának tudományos munkatársa volt.
Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből című egyháztörténeti műsorunkat hallhatták. Búcsúzik Önöktől a technikai munkatárs Biksa Levente, a zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa nevében is a műsor szerkesztője Sós Viktor.